és kimenjük a lelken. A sokban jövő, a szívemnek terhez. Lejárom én, és várom rád a csendben, amíg lesz, hogy együtt éltem.
Halleluja, jöjj, drága Szent Szellem! Érítsd meg a szíveket! Gyógyítsd be a sebeket a Jézus nevében! Köszönjük a Te érintésedet, Atyám! A Te jelenlétedet! Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki itt áll középen! Köszönjük a gyülekezet angyalát! És hálát adunk, Atyám, a menny minden erőforrásáért, amely a rendelkezésünkre áll, nekünk adatot, és értünk munkálkodnak. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te a testedben fogadtad a sebeket, és elhordoztad az összes tüneted, betegséget, kort, vírust. Kihirdetjük a Jézus nevében, hogy megtört a betegségnek minden formája a szentek felett, a hozzátartozók felett a Jézus nevében. Ellenállunk, ördög, kitartjuk az oltalmazó szent vért, és megtiltjuk, hogy a szentekhez közelítsél. Megtiltjuk, hogy a felségterületükre lépjél. Levédjük a portákat, az otthonokat, az ajtófélfákat a szentvérrel. És levédjük az életeket, levédjük a munkahelyeket, a szolgálatukat a szentvérrel. És ahol a szentvér lüktet, oda nem teheted be a lábadat, ördög. Köszönjük, Atyám, a Te dicsőségedet. Felemeljük, Atyám, a szent kezeinket hozzád, és megérintjük a Te dicsőségedet. Áradj, áradj kenet a Jézus nevében. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy Te bennünket választottál templomul, és bennünk lakozol, és Te hatalmasabb vagy a sötétség összes erejénél. Kiárasztjuk a feltámadás erejét, az igákat megtörő keneted, kiárasztjuk a szent tüzet, hogy semmisítse meg az ellenségnek minden gonosz munkáját. A Jézus hatalmas nevében. Köszönjük, Atyám, hogy Te tanítasz bennünket a Szent Szellemed által. Köszönjük, hogy a mai napon is üzenetet készítettél a számunkra. Nyitott szívet, halló fület, látó szemet rendelünk. Szellemi éjséget, szomjúságot árasztunk ki, és kiárasztjuk a kijelentés, bölcsesség, tisztállátás szellemét a szolgálati helyeinken. És köszönjük, Atyám, hogy Te adod a szavakat a mai napon is a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a Te akaratodban van, és a hallgatóság pedig azt hallja meg, amit Te szeretnél üzenni a számukra. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat olyan módon, hogy az ige felkent.
Jöjjön ébre, hatalomnál, jöjjön ébre, fentet uramnál, bölcsesség és emberi tudásnál, erőmé tesztél a világnál. Jöjjön ébre, Jöjjed minden, jaj, olyan úr!
Dicsérjük és magasztaljuk az Urat. Amen. Szeretettel köszöntünk benneteket. Szombaton Marcaliban egy nagyon keneteljes alkalom volt. Isten dicsősége volt, Isten dicsősége jelent meg. És ahogy a pesti alkalomon tegnap is egy örömkenet volt, és egy imádat. Szinte ugyanaz volt Marcaliban. A Szent Szellem megmutatott valamit az elmúlt alkalmak során. És számomra egy nagyon erőteljes bizonyság ez. Mostanában többször is hallottunk arról, hogy a szavaknak ereje van. Joshua Mills is beszélt erről, hogy a mobiltelefont hanggal lehet vezérelni, és ez egy isteni alapelv, hogy a szellemi világot és a hangunkat tudjuk vezérelni. Következőt mutatta a Szent Szellem. Amikor kézzelátétellel imádkozunk, amikor azt mondom ki, hogy áradj kenet, akkor főképp a Aranka, aki nagyon érzékeny a Szent Szellemre, mások is, de ő különösen. Tehát amikor kimondom azt, hogy áradj kenet, akkor ő megszűnik létezni. Tehát itt azt lássátok meg, hogy a szó, ahogy elhangzik, hogy áradj kenet, az működik is. Ez a lényege. És számomra ez egy nagyobb megerősítést adott, hogyha valakiért úgy kell imádkoznom, hogy nincs ott mellettem, hanem valahol távol van, akkor is én egy nagyobb erővel tudok most imádkozni, és kiárasztani a kenetet, a szent tüzet, mert itt az élő bizonyság. Körülbelül fél évvel ezelőtt imádkoztunk azért a két mentősért, akit mondhatni, hogy alaptalanul vádolt meg az a fiatal lány. Most olvastam hírt róluk, hogy a lakhely elhagyási tilalmat feloldották, tehát halad előre az ügy, mert volt bírósági tárgyalás, meg szembesítés, és ez a fiatal lány eléggé zavarosan adja elő a dolgokat, tehát nem lehet arra alapozni, amit ő mond magyarul. És köszönjük, hogy az imánknak ilyen területen is, ahova kiküldjük, ott működik. Még egy gondolat. Jézus a húsvétot megelőző vasárnap ment be Jeruzsálembe. Ez a vasárnap ugye úgy vált ismerté, hogy virágvasárnap. És az akkori hagyományok szerint a tiszteletre méltó emberek előtt leterítették vagy a felső ruhájukat, vagy ágakat vágtak le, és azt terítették le, és Jézust is így fogadták Jeruzsálembe. Valószínű, itt az ágakról kaphatta a virágvasárnap nevet. Úgyhogy ez volt egy nap. Az angyalos sorozatot befejeztük az Úr dicsőségére. Lett belőle 20 rész. És most pedig egy olyan tanítás sorozat következik, ami nyilván már hallható volt, de itt is fogjátok hallani, nem maradtok ki semmiből, semmi jóból, az imádságról fogtok tanítást hallani. Mert nekem is ez jött a szívemre, ahogy a múlt héten említettem, Pesten is már két tanítás ment az imádságból, tehát a Szent Szellem megerősít bennünket abban, hogy ez az irány, amit most követnünk kell. Minden hónapban hallhattuk majd egy tanítást az imáról, még nem tudjuk, hogy hány részes lesz. Én pedig elkezdtem egy másik könyvet olvasni, ami szintén az imádságról szól. Abból is fogtok kapni tanítást. Még egy gondolat, hogy az imádság a legősibb vezeték nélküli kapcsolat Istennel. Nem kell hozzá zsinór. Vezeték nélküli kapcsolat alatt ugye értjük a mobiltelefont, az internetet, és igazából Istennel is vezeték nélküli kapcsolatunk van. Halleluja. Fogadjátok Évi szolgálatát, és az imádság első részét fogja tanítani nektek.
Köszönöm, hogy újra itt állhatok az Úr előtt, és szólhatok hozzátok Jézus nevében. Az imádságról fogok tanítani nektek, az ima fontosságáról. Az imádságnak két nagy csoportját különböztetjük meg. Az egyik az a nyelveken szólás, ami az angyali nyelv, a másik az anyanyelvünkön mondott ima, amelynek több fajtája van. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor szoros kapcsolatban, közvetlenül az atyával vagyunk kapcsolatban, és az atya elé kerül ez az imádság közvetlenül. Amikor az anyanyelvünkön imádkozunk Jézus nevében, akkor az imáink Jézuson keresztül kerülnek az atya elé. Megnézzük a János evangéliumban az első igénket, a János 16-ban a 23-as, 24-es igeverset. Azt írja, és azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony, mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Amen. Tehát itt Jézus elmondja, hogy az ő nevében kérjünk az atyától. Az 1 Timóteus 2.5-ben pedig leírja az ige, hogy Jézus a közben járunk, és csak Jézuson keresztül, tehát Jézus adja tovább az imáinkat az atya trónja elé. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. Tehát ő a szószólónk, a közben járunk, és ő közvetíti az imáinkat. Aki meg akarja ismerni az ima szellemi alapjait, és a megválaszolt imádságunknak a titkait, annak újjá kell születnie, ahogy mi is újjá születtünk, és az igéhez kell fordulni, és abban növekedni, hogy megértsük, és megtudjuk, és ki tudjuk szólni az igében az imádságot, mert az ige alapján imádkozunk. És ehhez az imáinkhoz a hitünk, ami nagyon fontos. Tehát az imáink biztos alapja a hitünk. Zsidó 11.6 írja, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Zsidó 11.6. Tehát hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Amen. Isten az ő fiával és a Szent Szellemmel való közösségre hívott el minket. Ebben a közösségben az imának helye van a személyes ima életünkben, a gyülekezetben, az Isten tiszteleteken és az ima összejöveteleken. Ha az ima helyünket Isten akarata szerint tudjuk betölteni, ahhoz a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét kell kérnünk az atyától. Tehát folyamatosan a bölcsesség és ismeret szellemét. Tehát az Efézus 1.17 írja nekünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. Amen. Tehát meg kell találnunk az ima helyünket Isten akarata szerint. És csak úgy tudjuk az ő akarata szerint betölteni, hogyha ahhoz bölcsességünk és kijelentésnek szellemét kérjük az atyától. Tehát Isten bármennyire szeretne értünk tenni valamit, addig semmit sem tud cselekedni, amíg meg nem kérjük rá őt. Istentől kérni egyedül csak imában lehet. Ezért ennek érdekében nagyon fontos az igei ismeret és a növekedés. A Bibliát nem ismerő emberek is elfogadják azt, hogy van valahol valaki, aki kormányozza a világ mindenséget. De mivel hiányos az ismeretük, ezért Isten vonják kérdőre gonosz dolgokért, miközben ők nem teszik meg a részüket, mert ők nem imádkoznak hozzá Istenhez. Nem tudják, hogy nem Isten, hanem a sátán az okozója a természeti csapásoknak, a katasztrófáknak, baleseteknek, az éhínségnek, a gyilkosságoknak, a halálnak, ennek mint a gonosz az okozója. Mert tudjuk jól, hogy Isten egy jóságos Isten, aki elhalmoz minket az ő szeretetével. A Jakab 1.17 írja, hogy Isten egy jó Isten, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való. Nem azt mondja, hogy alulról való a gonosztól, hanem Istentől való, tehát felülről való. Minden jó adomány, minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Tehát a mi jó Istenünk csak jót ad, és mindig, és nincs változás. Mert Isten nem mondja azt ma, hogy adok, holnap meg nem mondja azt, hogy nem adok. Tehát egy jó Istenünk van, egy szeretetteljes Istenünk. Tehát meg kell érteni, hogy itt a Földön nem Isten az uralkodó. Tehát nem tud Isten uralkodni, amíg ugye meg nem kérjük rá, nem tud beavatkozni a földi dolgokba. Tehát nem Isten uralkodik, hanem a sátán e világ ura. Ezt leírja az ige. Tehát ezért nem Isten okozója a rossz dolgoknak. És ezt három igével fogom alátámasztani. A 2 Korintus 4.4 azt írja, hogy a sátán e világ istene. A János 16.11 pedig e világ fejedelmének nevezi a sátánt. De ezt meg tudjátok otthon nézni. A következő igeverset azt felolvasom, mert abból kiderül, hogy Ádám egy időre átadta a föld feletti hatalmat a sátánnak. Lukács 4.6. Amikor a drága Úr Jézusunk a pusztában volt, és megkísértette az ördög, azt mondta neki, és mondta néki az ördög, néked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Tehát benn van az igében, hogy az ördögnek lett adva a hatalom. Mert Isten Ádámnak adta a hatalmat, Ádám pedig átadta a sátánnak. Nemrég tanultunk erről, hogy Isten Ádámot teremtette a föld feletti uralomra. De Ádám engedett a sátán megtévesztésének, és engedetlenségével Isten parancsa ellen szegült, ellene fordult, amit Isten megparancsolt neki, hogy ne tegye. Így a föld feletti bérleti jogot és az emberiségnek adott teljhatalmat Ádám kiadta a kezéből és átadta a sátánnak. Tehát akik nem ismerik az Istennek az igéjét, azok tévesen úgy gondolják, hogy Isten kormányozza ezt a romlott világot, ezt a gonosz világot. És ha ez így lenne, ha Isten irányítaná ezt a világot, akkor Isten az űrzavar istene lenne, a káosz istene. Ezt megnézzük az 1 Korintus 14-ben. Ugye, ha Isten egy zűrzavar istene lenne, akkor ez ellentmondana a Bibliának. De benne van az 1 Korintus 14.33-ban a válasz, hogy mert az Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek istene. Miként a szentek minden gyülekezetében. Amen. Tehát Isten egy jó Isten, a békesség Isten, és nem a káoszé. Itt jogosan megkérdezheti valaki, hogy miért nem tesz valamit a sátán megfékezésére Isten. Azért, mert Ádám jogszerűen adta át a sátánnak az Istentől kapott hatalmat. Jogszerűen. Mert szabad akarata volt. És rendelkezhetett ezzel a szabad akarattal. És ő úgy rendelkezett, hogy átadja ezt a hatalmat, meghajolt a sátánnak. Isten önhatalmulag nem avatkozhat bele a földön a problémák megoldásába. Nem avatkozhat be, mert őt kötik a szellemi törvények, ami azt jelenti, hogy Isten tartja a szavát, és tiszteletben tartja az embernek adott szabad akaratot. Tudjátok, hogy volt a teremtésnél az a tanítás, hogy Lucifernek is megvolt a szabad akarata. Már ott megvolt. Az ember is megkapta ezt a szabad akaratot, és emiatt nem tehetjük Istent felelőssé a gonosz dolgokért. Nagyon sok helyzet van olyan, vagy ha valakivel történik valami, vajon megtette ő saját részét, mert Isten megtette, és akkor Isten okolja, hát, Isten ezt mérte rám, meg azt mérte rám. De ez nem igaz. Kezdetben Isten minden tökéletesnek teremtett, de az ördög mindent eltorzított. Az ördög meglopta az embert, az egészséget betegséggé tette, a bőséget szegénységgé torzította, és az örök életet pedig szellemi halállá változtatta át, amikor elbukott az ember. Mert a János 10:10 mit ír az első része, hogy a tolvaj nem egyebért jön, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. De Isten ezt nem nézte tétlenül. Nem nézte tétlenül, hogy akit megteremtett az embert, nem engedte, hogy tönkre menjen. Nem engedte, hogy az ördög csapdájába maradjon. Mert annyira szeretett minket, hogy az egyszülött fiát adta értünk, és vágyakozott az emberrel való közösségnek a visszaállítására. És ezért mit tett? Kidolgozta a drága Úr Jézusunk, amit a kereszten elvégzett, a megváltási tervet, amit ír a másik fele János 10:10-nek. Azt írja a másik fele, amit az Úr Jézusunk mond, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Dicsőség neki. Tehát a Jézus halála és feltámadása által megváltotta az elbukott embert, és visszaszerezte, amit Ádám eltékozolt. Visszaszerezte a hatalmat, az ő drága nevében van a mi hatalmunk. A drága nevét, Jézus nevét használjuk. Krisztus megfosztotta az ördögöt, amikor 3 napon át ott volt a pokolba. Megfosztotta, megsemmisítette az ördög minden erejét. Kolosse 2:15 írja, nagyon jó egy-egy igét minél többször gyakorolni, mert úgy fog a szívünkbe épülni, úgy fog megértés lenni bennünk, mint ez is, hogy mit tett a 3 nap alatt a drága Úr Jézusunk. Kolosse 2:15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat. Azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Amen. Tehát tudnunk kell erről az igazságról, hogy élhessünk vele. Mivel a sátánnak nincs joga uralkodni az újjászületett keresztények felett. Mert mi már Jézushoz tartozunk. Egy új királysághoz tartozunk. Dicsőség a Jézusnak. Isten csak akkor tud beavatkozni a földi dolgokba, ha a keresztények megkérik rá, mert a föld jelenleg nem az ő felségterülete, hanem a sátáné. Isten számára a hívők imája biztosítja a törvényes belépést a földre, mert hatalmat kaptunk Krisztusban, tehát ha nem szólunk Istenhez, ő nem tud munkába lépni. Isten is, és a sátán is embereken keresztül munkálkodik, mert a sátán is embereket használ a gonosz dolgokra. Isten meg dicsőség neki, a jó dolgokra használ minket. Tehát aki Istennek engedelmeskedik, akkor Isten a jó dolgokra használja. De aki a sátánnak engedelmeskedik, azt a sátán fogja kihasználni a maga gonosz céljaira. És nagyon csúnyán tud a gonosz tenni a sátán. Isten csak akkor képes fellépni az érdekünkben a gonosz munkája ellen, ha mi megtesszük a részünket, és működtetjük a hatalom imáját. Minden hívőnek meg kell tanulnia ellenállni az ördögnek, és engedelmeskedni Istennek, mert mit ír a Jakab 4:7, írjátok fel. Jakab 4:7 azt írja, engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut, elmenekül előletek. Nagyon fontos a sorrend. Először engedelmeskedjünk Istennek, aztán parancsoljunk az ördögnek, Jézus nevében. Mert amilyen mértékben engedelmeskedünk Istennek, olyan mértékben tudunk ellenállni az ördögnek is. És a szellemi növekedés nélkül nem tudjuk ezt megtanulni. Ez nagyon fontos. Isten igéje azt mondja, hogy imádkoznunk kell, és azt is, hogy kiért, miért, mit és hogyan tegyük. 1 Tesszalonika 5-ben a 17-18-as igevers azt mondja, azt írja, hogy szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Amen. És nekünk meg kell tenni Isten akaratát. Mivel Isten csak az igéjével összhangba tud cselekedni, ezért szüksége van az ige szerint kimondott imáinkra. Jelenleg Isten csak azoknak az embereknek az életébe képes megmutatni mindenható erejét és mérhetetlen jóságát, akik kérik az ő segítségét. Istennek szüksége van a hitünkre és az imáinkra, mert csak rajtunk keresztül tud valóra váltani itt a világba dolgokat, a problémákat jóra váltani. Hogyha mi imádkozunk, azoknak a helyzeteknek meg kell mozdulni Jézus nevére. Tehát szükségünk van, nekünk is Istenre, és neki is szüksége van ránk. És ezt csak a hitünk és imáink által tudja megtenni. Mert Isten akaratát valóra kell váltani itt a földön. Ahogy Jézusunk itt járt, és megmutatta, hogy mi a Isten akarata. Ő is mindig Isten akaratában járt. Mindig. Mindig az Atyára tekintett, és várakozott, hogy mit kell cselekednie. Megkérdezte, mit tegyek, Atyám? Mi van a szíveden? Ha felébredtek reggel, kérdezzétek meg Istent. Mi van, Uram, a szíveden? A Te akaratod szerint megcselekszem azt Jézus nevében. Efézus 6.18. Tehát Efézus 6.18 azt írja, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Amen. Tehát fontos az imánk. Tehát legyünk szorgalmasak és buzgók. Legyünk álhatatosak imádságban. És álljunk készen, mikor Istennek szüksége van ránk, hogy helyzetekért tudjunk imádkozni. Az Ószövetségben is előfordult, hogy Isten olyan embert keresett, aki hajlandó volt másokért közben járni. Az Ezékielben írja az ige, meg is nézzük. Ezékiel 22.30 első fele. Azt írja, és keresék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen, én előmben az országért. Amen. Ez is az imádságot jelentette, az Ószövetségben is már így működött ez. Az Új Szövetségben is szüksége van Istennek az imádságunkra. 1 Timóteus 2-ben, az 1-től 4-ig. Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Amen. Tehát amikor Isten elénk hoz valakit szellemben, akkor imádkoznunk kell az illetőért. Már tapasztaltatok ilyet. És ha ezt engedelmesen megtesszük, akkor újabb és újabb ima megbízást fogunk kapni Istentől. Ha te nem engedelmeskednél a Szent Szellem indítatására, mikor imádságra buzdít, akkor nem tudja elvégezni a Isten az akaratát a földön. Tehát ezért kell sokat a Szent Szellemmel közösségbe lennünk, az Úrral közösségbe lennünk, hogy megmutassa az ő akaratát. Ha valakiért imádkoznunk kell, meg fogja mutatni. Imádsággal készíthetjük elő az Úr útját, így lehetünk munkatársai neki. Ahhoz, hogy Isten tervei valóra válhassanak az életünkben, szüksége van az imádságra kész szellemben örködő és buzgón könyörgő szívekre. Van egy gyönyörű példa a Bibliánkban, én most az egyszerűbben fogom felolvasni nektek, amikor Anna és Simeon éjjel és nappal könyörgött a drága Úr Jézusunk, a megváltónknak a megszületéséért. A Lukács evangéliumban a második fejezetet, ha végigolvassátok, akkor a teljes képet látjátok benne, de én most csak néhány igét olvasok el belőle. A Lukácsban a 2.25-26 és a 36-tól 38-ig. Itt leírja az ige, hogy ki volt Simeon és Anna. Élt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember, aki kitartóan várta az időt, azt az időt, amikor Isten felkarolja Izrael népét. A Szent Szellem állandóan Simeonon nyugodott, és megmutatta neki, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja a Messiást, akit az örökké való küld. Ez volt Simeon, a másik Anna. Ugyanakkor volt ott a templomban egy 84 éves proféta asszony is, Annának hívták, Fánuel leánya volt, Áser törzsébe tartozott, és 7 évi házasság után maradt özvegyen. Nem hagyta el a templom területet, hanem éjjel, nappal Istent szolgálta, böjtöléssel és imádkozással. Abban az órában Anna is odalépett hozzájuk, hálát adott Istennek, azután mindazoknak beszélt Jézusról, akik Jeruzsálem megváltását várták. Amen. Tehát, Isten eleve elrendelte az Úr Jézusnak a megtestesülését, mégis imádsággal kellett előkészíteni és körbevenni a megszületését. Anna meglátta az imájának a gyümölcsét. Tehát meglátta az Úr Jézust, hogy megszületett. Ha az Isten által elrendelt születéshez szükség volt az imádságra, akkor a mi ügyeinket is elő kell készíteni az imádsággal. Tehát bármi ügy jön, bármi helyzet van, elő kell készíteni imádsággal. Mindannyiunknak van elhívása az imádságra, de nem mindenki szánja oda magát. Ez egy szent feladat. Efézus 1.18-ban olvassuk az igét. Ugye kértük az Úrtól a bölcsességnek és kijelentésnek a szellemét, hogy meg tudjuk őt ismerni. És most az Efézus 1.18 folytatja, hogy és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Amen. Tehát mindenki tudja a szívében, hogy milyen szolgálatra hívta el az Úr. Van, akit az imádságra hív el az Úr. Ezért kell odafigyelni, nyitott szívvel az Úrra, a Szent Szellem vezetésével, hogy Uram, mi a szándékod? Mit tegyek? Mert van, aki az imára, tehát nagyon sokan vannak Pesten is a ima szolgálatban, az imakörökben. És tudjuk azt, hogy az imádkozás egy meghitt bensőséges kapcsolat az Úrral. Ezért mondja Jézus azt, hogy menj be az ima szobádba, menj be a belső szobádba. Ez azt jelenti, hogy zárd ki a külvilágot. És csak az atyával, a fiúval és a Szent Szellemmel legyél együtt. Azok legyenek veled. A Máté 6.6 gyönyörűen leírja ez az ige. Szent Szellem adja ezeket az igéket a tanítás közben, ahogy készülünk vele. Ez is egy gyönyörű ige. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz. Tehát bezárni az ajtót, amikor teljesen ki kell kapcsolni az elmét. Minden, nem szabad zakatolni az elmének. Minden gondot, minden helyzetet le kell dobni, és csak az atyára, csak az Úr Jézusra, csak a Szent Szellemre kell figyelni. Tehát imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Tehát megkapjuk az ima válaszokat. Dicsőség neki. Ha másnak még nem látod az imának az eredményét, akkor se add fel. Maradj hitben, és légy kitartó. És minden tanításban a legfontosabb a kitartás, a hitben levő kitartás. És minden helyzetben. Mert vannak súlyos helyzetek is, betegségek, nagyon sok súlyos helyzet van, de ha hitben kitartunk, hogy igenis az atyára tekintünk, és látjuk a végeredményt a szellembe, mert az ige leírja, és az ige valóságát látjuk ebben, akkor annak lesz eredménye. Nem szabad ahhoz az emberhez hasonlónak lenni, aki a kertjében elveti a magot, és a következő nap már kikaparja, hogy kicsirázott-e. Aztán, mivel nem látja az eredményt, újra elveti, megműveli a talajt előtte, azt újra elveti a magot. De hogyan kelhet ki az a mag, amikor idő előtt előássa, kikaparja? Az ima is jelképesen egy mag, az imánk, amit be kell vetni a jó földbe. Jó föld a szívünk. Ahol gyökeret ver. Minden magnak gyökeret kell a szívünkbe verni, és annak növekedni kell a hit magnak is. És az ima magnak is. Gyökeret kell verni. Mert látnunk kell a szellemi birodalomban a valóságot, a megoldást, a végeredményt. Az növekedik, és termést fog hozni. Tehát amikor imádkozol, hittel imádkozz, különben másképp nem lesz gyümölcse. Mert csak a hittel elmondott ima hallatszik fel a mennybe. Mert Isten a hitünkre tekint, nem pedig az üres szavakra. Mert van, aki csak mond valamit, és kész, pont. Vagy csak azért mondja el, hogy már megbékéljen a másik. De ha nem hittel mondja, akkor annak nem lesz eredménye, az csak üres szavak. És ne kezdj el ugyanabba a dologba új magot vetni, hanem várakozz türelmesen. Ebben a részben a sokfajta ima, tehát a sok ima fajtának egy-egy mondata szerepel, ahogy most látom, átlátom, amiről majd fogunk továbbra tanulni, mert a kérés imája az egyszer kell a kérést megtenni Istenhez. Nem kell újra ugyanazt az imát kérni, de erről majd fogunk részletesen tanulni. Tehát nem kell ugyanazt a magot újra elvetni, hanem várakozni kell türelmesen, kitartóan, kitartással, és hálaadással kell öntözni, amikor egy valamit kérünk, mert hitben látjuk, hogy az meg lesz, az hálaadásokkal kell folyamatosan öntözni. Meg kell köszönni Istennek, hogy már az az elvetett mag növekedik a hitünk által. Isten a megváltásunk jogi oldalát tekintve már mindent elvégzett értünk a Golgotán. Tehát ez azt jelenti, hogy a megváltásban benn van a gyógyulás, benn van a bővölködés és az örök élet. Ezt már elvégezte Isten. Ezzel megtette az ő részét. De nekünk is meg kell tenni a saját részünket, hogy átvehessük a megváltásban szereplő gyógyulást és gyarapodást. Isten nem tudja megválaszolni azt az imát, amit nem az ige szerint mondunk el. Következő ige rá is mutat erre. És meg kell tanulnunk jól imádkozni. A Jakab 4.3-nak az első fele azt mondja, hogy kéritek, de nem kapjátok meg, mert nem jól kéritek. Tehát meg kell tanulnunk jól imádkozni. Ezt kéri tőlünk Isten. Ha bibliai eredményeket, igei eredményeket akarunk elérni, akkor az igei alapelvek szerint kell imádkoznunk. Jézus azt tanította, hogy az ő nevében kérünk az atyától, akkor meghallgat minket. Azt is tanítja az ige, hogy az imádság minden fajtájával imádkozzunk. Csak egyik imafajtát ne keverjük össze a másik imafajtával. Ezt majd meg fogjuk tanulni. Az Efézus 6.18 már elhangzott, de itt bővített fordításban olvasom fel. Minden imádsággal, az imádság minden fajtájával, minden adandó alkalommal imádkozzatok. A Biblia útmutatást ad az imádság fajtáiról, módjáról és idejéről. Különböző fajta imákat különböző szabályok szerint kell imádkozni. Tehát különböző szabályok működtetik az imádságokat. Nagy hibát követel a hívő, amikor nem tesznek különbséget az imafajták között, mert ugye nagyon sokan nem is ismerik, hogy több fajta ima van, tehát több imafajta van. Sokan nem ismerik, én sem tudtam, hogy több imafajta van. Dicsőség az Úrnak, mindig tudunk tanulmányozni, és amit tudunk, át is tudjuk adni. Nagyon sok ima azért nem hatékony, és azért nem kapunk rá választ, mert téves szabályok szerint imádkozzuk. Következő példával fogom ezt megerősíteni, hogy vannak például, most ilyen labdajátékokat hozok példának, hogy van kézilabda, van focilabda, van vízilabda, tenisz, nagyon sokfajta pingpong, nagyon sokfajta labdajátékot ismerünk. De azt is tudjuk, hogy ezeket a játékokat különböző szabályok szerint játsszák el. Nem egy fajta szabály szerint játsszák az összeset. Mert milyen furcsa lenne, hogyha egy futballmeccset a vízilabda szabályai szerint játszanák el a játékosok. Az embereknek azért van problémájuk az ima életükben, mert nem ismerik a különböző imafajtákat, ahogy már mondtam, és így nem tudják, hogy az adott helyzetben hogyan kell imádkozniuk. Ha a hívők megismerik az egyik imafajtát például, akkor a másik imára is azt akarják gyakorolni, de az helytelenül teszik. Tehát több imafajta van, meg fogjátok ismerni, nagyon érdekes és nagyon jó, mikor a szívünkbe becsúszik, hogy melyiket, hogyan, meg mit tegyünk. Amikor pedig nem kapnak választ az emberek, akkor a hívők, akkor zavarodottságukban is Istent vádolják, hogy nem hallgatta meg őket. És miért nem kaptak választ az imájukra? Gyakran halljuk azokat a véleményeket, hogy hát én reggeltől estig imádkoztam, mégsem sincs meg a válasz. Vagy százszor is elmondtam a mi atyánkot, mégsem kaptam segítséget Istentől, mégsem mentett ki a bajból. Akkor van olyan, aki azt mondja, hogy mindig a templomban imádkozok, hogy közelebb legyek Istenhez. Vagy fölmegy a legmagasabb hegyre, mert azt hiszi, majd úgy közelebb lesz Istenhez. Isten a szívünkben van. A királyság a szívünkben van, úgyhogy nem kell ahhoz elmenni a legmagasabb hegynek a tetejére. Akkor van olyan, és ebből is sok megértést kell kapni, hogy van, aki azt mondja, rengeteg pénzt dobott be Persejbe, de Isten mégse hallgatta meg. Hát itt jött egy olyan megértés, hogy Istennél a hit a valuta, a fizetőeszköz, a hitünk. És ha nem hit által tehetek én be annyi pénzt, zsákkal is, de ha nem hittel imádkozok, akkor nem fogok választ kapni. És a hit a legfontosabb mozgatóeszköz. És Isten sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. És akárhol imádkozunk, ön meghallgatja az imáinkat, bárhol legyünk is. De nem mindegy, hogy mit és hogyan tárunk Isten elé. Az imához hitet kell kapcsolni, és nagyon fontos tudni, hogy az ima választ nem pénzért fogjuk megkapni. Az orvosokat is lefizethetik, de nagyon sok betegséget nem tudnak meggyógyítani, de Isten igen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni tényleg az imafajtákra. Ezt én is most látom, hogy nem mindig imádkoztam jól. És még biztos el fogom véteni, de meg kell tanulni, hogy kell imádkozni. És az utolsó rész következik, egy fontos alapvető dolog, egy fontos alapelv, amiről tudnunk kell, hogy meg kell különböztetnünk azt, hogy mikor kell az imáinkhoz hozzámondani azt, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod, és mikor nem. Az egyik leggyakoribb tévedés az, amikor az emberek azt hiszik, hogy minden imájukhoz hozzá kell azt kapcsolni, hogy ha ez a te akaratod, Atyám. Ezt nagyon nehezen értettem meg, azt mondtam, hogy nem is tudom talán átadni, mert ez a rész nekem egy kicsit keményebb volt. De már múlt időben van. Máté 8-ban nézzük meg a leprás embernek a példáját. Máté 8-ban a 2-3-as igevers. Máté 8-ban a 2-3-as azt írja. És ímé eljövén egy bélpoklos leborula előtte, mondván, de Jézus előtt. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét megilleté őt, Jézus mondván. Akarom, tisztulj meg, és azonnal eltisztult annak poklossága. Amen. Ez a bélpoklos tudta azt, hogy Jézus a gyógyító. Tudta azt, hogy Jézus képes meggyógyítani őt. De abban már kételkedett, hogy Isten akarata-e gyógyulás, mert azt írja itt az ige, hogy azt mondja a bélpoklos, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Tehát kételkedés volt benne, tehát nem volt biztos benne, hogy ez igaz. De Jézus megadta a választ, hogy akarom, tisztulj meg. Az Atya akaratát szólta ki, és meg is cselekedte. Mert itt írja, hogy kinyújtván kezét, megcselekedte kézrátétellel, imádkozott a bélpoklosért, és az azonnal megtisztult és meggyógyult Jézus nevében. Többen azt mondják, hogy Jézus is úgy imádkozott, hogy hozzátette, hogy az a te akaratod, Atyám. Jézus úgy imádkozott, igen, a Getsemáni kertjében egyetlen egyszer. Egyetlen egy alkalommal, mielőtt a keresztre ment. És ez volt a teljes odaszánás imája, amikor az atyához imádkozott. Lukács 22-ben nézzük meg az igét. Lukács 22-ben a 41-42-es igevers. Tanítványaival volt a Gecsemáné kertben, és elment külön imádkozni, elvonult tőlük. Azt írja az ige, és ő eltávozik tőlük, mint egy kőhajtásnyira, és térdre esvén imádkozik. Mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt. Mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. Amen. Amikor viszont Jézushoz betegeket vittek, akkor soha nem kérdezte meg azt, hogy az atya akaratát szólta volna, hanem azt mondta, tehát amikor ő hozzá vitték a betegeket, soha nem kérdezte meg az atyát, hogy imádkozzon-e a gyógyulásukért. Soha nem, mert az atya akarata az volt, hogy minden ember gyógyult legyen. Jézus minden esetben meggyógyította a betegeket, mert mindenkor meg is cselekedte az atya akaratát, de ahhoz ugye kellett azoknak az embereknek a hite is. A megváltás Isten terve és akarata szerint történt meg, amelyben benne van a szent gyógyulás is. Ezért, amikor betegekért imádkozunk, akkor nekünk sem kell hozzátennünk azt, hogy legyen meg a te akaratod ebbe, atyám. Mert az Isten akarata az, hogy gyógyuljon meg a beteg. Az már el lett végezve megváltásban. Mert azt Isten akarta, hogy így legyen. Akik kételkedve imádkoznak, azok a saját hitüket korlátozzák. Mert nem biztosak az Úr akaratában, hogy majd azon tűnődnek, hogy miért nem működött az imájuk. Tehát amikor hitüket korlátozzák, akkor nem működik az ima. Képzeljünk el egy játékost most meg a futballmeccsen, aki amikor a gólt be akarja lőni a kapuba, közeledik a berugáshoz, akkor megkérdezi az edzőt, hogy na most berúgjam ezt a labdát? Te is akarod, hogy berúgjam, edző, ezt a labdát? Hát egy ilyen helyzetben az edző nyilván azonnal lecserélni a játékost, mert nincs tisztában azzal, hogy mi a játéknak a célja. Ha viszont valaki munkahelyért, vagy egy ügynek az elintézéséért imádkozik, akkor Isten akaratához és időzítéséhez kell kötni. Most a saját példámat hozom, ez már régebben történt, hogy el kellett mennem két vizsgálatra, Siófokra, és imádkoztam előtte, hogy Istenem, a te akaratod szerint, a te időzítésed szerint legyen, hogy ne kelljen annyiszor felmennem Siófokra, hogy sikerüljön a te akaratod szerint, mert igazából nem én akartam ezt eldönteni. És felhívtam telefonon ugye a bejelentkezést, és mondtam, hogy ide is ide szeretnék menni, és akkor azt mondta a nő, hogy hát akkor reggel 8-ra menjek a vérvételre, a másik vizsgálatra meg 3:45-re. Dicsőség az Úrnak, egy napon sikerült, és hálát adtam az Úrnak érte, mert tényleg az ő akarata szerint, az ő idéző. Látta, hogy mi van a szívembe. Meghallgatott. Tehát ami benne van a megváltásban és az igében, tehát a gyógyulás, a gyarapodás és az üdvösség, ahhoz nem kell kérni Isten akaratát, mert ez benne van a megváltásban. De minden más esetben kell kérni Isten akaratát. Tehát külön kell választani a kettőt. Valamennyien azt szeretnénk, hogy imáink eljussanak Istenhez, és ő megválaszolja azokat, ugye, mindannyian szeretnénk. Ezért a továbbiakban részletesen fogunk majd tanulni, hogy a Biblia mit tanít a különböző imafajtákról. Amen.
Köszönjük az Úrnak az imafajtákról szóló sorozatnak a bevezető részét. Három gondolatot felírtam én is. Elhangzott az ige, hogy mindenben hálákat adjatok. Ennek a pontos értelmezése azt jelenti, hogy minden helyzetben hálákat adjatok, azaz nem azt jelenti, hogy mindenért. Tehát csak a jó dolgokért adjunk hálát. A minden helyzetben hálát adni azt jelenti, ha jól mennek a dolgok, akkor dicsőség Istennek, hálát adok ezért a sok ajándékért. Ha netán völgymenetben van az ember, akkor is hálát kell adni Istennek, hogy ő hatalmasabb a problémánál. Tehát ezt jelenti ez az ige, hogy minden helyzetben, ha fönt vagyunk, ha lent vagyunk, hálát adni, mert ő hatalmasabb a problémáknál. Az ima szoba elhangzott az igében, és épp ma tanulmányoztam azt az anyagot, amiből majd fogok készülni, és egy nagyon nagy világosságot kaptam. Azt írja ez a tanítás, hogy menj be az ima szobádba, zárd be az ajtót, hogy semmi ne zavarjon meg Istennel való közösségedben. Mert egy időben nem lehet beszélgetni Istennel meg egy emberrel. Egy időben nem lehet Istennel beszélgetni és az interneten szörfőzni. Úgyhogy nagyon jó lesz ez az anyag. Én már nagyon kíváncsi vagyok rá. Ezt majd 20 éve kaptam ezt a füzetet, és most úgy tűnik, hogy soha nem olvastam. Még az imafajtákról egy gondolatot, hogy az imából is sokfajta van. Pogácsából is van sokfajta. Mindegyiket pogácsának hívják, de az egyik sajtos, a másik tepertős, a harmadik meg a hajtogatót, meg a leveles, meg a krumplis. Mindegyik pogácsának más a receptje. Minden imafajtát másképpen kell alkalmazni. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. A Szent Szellem munkálkodik már a testekben, ízületekben, légutakban, a nyak-vál találkozásánál a Jézus nevében, és a helyreállításokat szólítjuk természetfeletti módon. Atyám, Jézus nevében rátesszük a hitel hozott kelmékre a kezeinket, kiárasztjuk Isten dicsőségét, a drága kenetet, áradj kenet, kiárasztjuk a szent tüzet a tünetek felett, hogy égessek ki a testekből a nem odavaló dolgokat és gondolatokat. Köszönjük, Atyám, hogy egy dicsőségedben járhatunk, és ez a dicsőség kiszorítja a testekből a tüneteket. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te fogadtad a testedben a sebeket, elhordoztad a betegségeket, és így kihirdetjük, hogy mi szabaddá tétettünk minden kór, betegség és fájdalom alól, és kihirdetjük, hogy Isten temploma vagyunk, és mentesek vagyunk minden rebelis működéstől. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkádat, a Jézus nevében. Amen. A lábszárban jelent meg a gyógyítókenet most, a csont lábszár. Van-e valami szíveteken még esetleg?
Még egy pár dolgot szeretnék mondani, mert feljegyeztem, hogy Marcaliban az Úr kegyelmével én is el tudtam menni, és mert Siófokra meg nem tudok elmenni, mert pont azon a napon szolgálunk. És most volt egy angyalos sorozat tanítás, amit hallottunk. És köszönjük, hogy imáinkban mindig belefoglaljuk az angyaloknak a munkáit. Tehát mindig munkába küldjük őket. Dicsőség az Úrnak, és ez az Úrban való dicsekvés. Nem az én dicsekvésem, amit most elmondok. És egy hatalmas bizonyság, ami ért engem szombaton, hogy pénteken volt az utolsó munkanapom az óvodába, és képzeljétek el, hogy az angyalok munkálkodnak, mert a gyarapodás angyalait küldtem munkába, küldtük közösen, mert folyamatosan imádkozunk minden napon, kétszer, háromszor, többször is, még magunkba is, és kimentem a mosdóba, és képzeljétek el, hogy visszaértem, és a kabátom úgy ott volt az ülésen, rajta a táskám minden, és veszem a táskám fel, és látom, ott van egy boríték. És egy nagyon szépséges üzenet volt ráírva, méghozzá a Sziddiki műsorából, az a gyarapodásról szóló részt hallgattam otthon, és kértem az Urat, hogy mutassa meg nekem a gyarapodással kapcsolatos, tehát hogy munkálkodik az Úr, amikor az ember szolgálja őt, és az életét odaszánja neki. És képzeljétek el, hogy az Úr megajándékozott az angyalok által egy összeggel. Úgyhogy pénteken kiléptem a munkából, szombaton már ott volt az Úrnak a fizetsége, magyarul egy része. Szóval ez egy hatalmas munka, és nem volt ráírva, hogy ki, de nem is kerestem, és köszöntem az Úrnak, hogy így megérintette a Lukács 6.38 szerint az emberek szívét. Mert az az ige jött a szívemre, a Lukács 6. És az imádságban erről tanultunk. Pénteken erről volt, erről is volt tanítás. És dicsőség az Úrnak, hogy, hogy ez valódi, ez a valóságos élet. Ez, ez munkában van. Köszönjük az angyaloknak, és hiszem azt, ha ti életetekbe is meg fog történni, és folyamatos lesz.
Tehát gyakorlatilag ezzel Isten azt mondta, hogy hát lásd meg, hogy itt vagyok melletted, itt vagyok mögötted, és én töltöm be a szükségedet.
Hát igen, mert a mikenteket azért keres. Azért jöttek a kérdések, hogy lesz mikentes.
Egy rövid bizonyságom még van, nekem is, és ez is angyalos témájú. Amikor szombaton hazahoztam Évit és mentem vissza, akkor a krematórium környékén a kanyarba velem szembe jött egy autó, és a kanyarba egy másik előzte. Le kellett fékeznem, és félkerékkel ugye patkára le kellett húzódnom, hogy elférjen. A szabálytalanul előző is szembe jövő, de dicsőség az Úrnak, nem történt semmi, és olyan békességem volt, mint itt most. Tehát az isteni békesség az velem volt. Ilyet már átéltem egyszer, amikor a Wartburggal egyszer beborultunk az árukba, ott Kapoly puszta környékén, amikor jöttünk le a lejtőn. De ez azt jelenti, hogy az Úr ott van. Na most ezért fontos az ima. Reggel, este legalább. És a Zsoltár 91-et mi használjuk, alkalmazzuk. És itt az élő példa, hogy nem történt ütközés. Pedig hát nem egy olyan széles üttestről van szó. Három autó egymás mellett nem igazán szerencsés, hogy közlekedik. De hálát adtam az Úrnak, hogy megóvott. Megköszönjük az Úrnak a jelenlétét, megköszönjük a mai üzenetét, és megköszönjük a nyitott szíveket, és a befogadó készségeteket. És ezek a magok növekedjenek, és bőséges termést hozzanak.
Yeah.